Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai istentiszteleti alkalmunkon. Különösen is köszöntöm azokat, akik a gyülekezeti diakónia szolgálatához kapcsolódnak valamilyen módon. Lehet, hogy már észre tetszettek venni, hogy az őszi újraindulás óta a 11-es istentiszteleteken egy-egy gyülekezeti közösségnek az istentiszteletét tartjuk, ami nem jelenti azt, hogy nem látnánk mindenkit nagyon szívesen, mindenki számára nyitottak ezek az istentiszteletek, csak lehetőséget adnak arra is, hogy akik egy szolgálati területen dolgoznak, szolgálnak, de máskor különböző istentiszteleti alkalmakra járnak, azok most így együtt is hallgathassuk Istennek az ígéjét. Most pedig hallgassuk meg az apostol köszöntő szavait. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Az Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 225. dicséretünknek az első versét. A 225. dicséret első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, és aztán pedig helyünket elfoglalva folytassuk tovább ezt a megkezdett dicséretet, és énekeljük el egészen a végéig.
Adj, Uram, vidámon, fényes Helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hű és igaz vagy, hogy amit megígértél, azt megtartod. Ígéretet tettél Krisztusban, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig, ma is. Itt vagy. Énekelhettük és énekünkkel kifejezhettük, hogy valóban úgy érezzük, gondoljuk, tudjuk, hisszük, hogy közöttünk vagy. Mert ha nem így lenne, nem lenne értelme ennek az Isten tiszteletnek sem. Istenünk, te, aki alkottad a világot, te, aki adtad az életet, te, aki megengeded, hogy ma emlékezzünk az életre, azokra, akik már nem itt élnek közöttünk, de akik a tiéid. Hála legyen értük. De hála a te szeretetedért, amellyel bennünket körülvettél, megszólítottál, elhívtál. Te, aki mindent adtál, adtad a legdrágábbat, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, ami bűneinkért. Nagy árat fizettél érte. Micsoda meg nem érdemelt kegyelem ez, amiben mi részesülhetünk. Megfizetni nem tudjuk, de megköszönni igen. És úgy tudjuk megköszönni, ahogyan minden úrvacsora vételkor megígérjük, hogy hálából odaszánjuk magunkat a neked való szolgálatra. Köszönöm, Istenem, hogy van, akiket úgy hívták el, hogy életük hivatásként teszik minden nap a jót másokkal. És van, akiket arra indítottál, hogy önként, de örömmel végezzék a szeretetből való cselekvést alkalomról alkalomra. Köszönjük, Urunk, hogy tehetjük, de erre biztat a te igéd is, hogy ne késsünk jót tenni a rászorulóval, ha módunkban van, hogy megtegyük. Személy szerint, megváltó Istenem, köszönöm, hogy mindez ideig nem ismertem az éhséget, hogy van otthonom, fűtött lakásom, hogy megóvtál a szegénységtől, s a nyomort vagy a békétlenség otthonát csak hírből ismerhetem. Munkáld bennem a hálát, a szívemben, az életemben, a jóért mindenkor. Köszönöm, hogy jól tartasz engem. Szent lelked munkája bennünk, hogy oda tudjuk szánni az időnket, egy-egy napunkat, a szeretetünket, anyagi javunkat, türelmünket, erőnket, mert mindezeket azért adtad nekünk, hogy továbbadjuk azoknak, akik hiával vannak mindezekben. Mert tudjuk, minden tőled van, és hogy mindezek, és az egész életünk a te dicsőségedet kell, hogy szolgálja. Legyen a szolgáló életünk a te akaratod szerint. Áldj meg bennünket, és áld meg a te ígédet bennünk, itt és most. Kérünk téged, Szentlélek Isten, cselekedd ezt meg mindannyiunkban. Amen.
Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Péter első leveléből, Péter első levelének a 4. részéből, a 7-től a 11. versig. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten ígéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, mindennek a vége pedig már közel van. Ezzel az eléggé tényszerű megállapítással kezdődik a mostani alapigénk. Talán közhelyes, de adja magát a kérdés. Te mit tennél, ha megtudnád, hogy közel a vég, nincs sok időt hátra? Megpróbálnád elrendezni az ügyes-bajos dolgaidat? Megpróbálnád elrendezni, hogy kire mit hagysz, milyen szellemi, anyagi vagy tárgyi örökséget? Megpróbálnál még minél többet együtt lenni a szeretteiddel? Vagy megpróbálnál még minél több élményt összegyűjteni, végigcsinálni egy bakancslistát? És mit tennél akkor, ha kiderülne, hogy nem csak neked nincs sok időt hátra, de az egész világnak sincs, közeledik a világ vége. Az a kis félmondat a textus elején ugyanis erre vonatkozik. Nem csak Péter leveléből, de általában az újszövetségi iratokból arra lehet következtetni, hogy az akkori keresztények Krisztus visszajövetelére úgy gondolnak, mint ami hamarosan elkövetkezik, sőt még az ő életükben be fog következni. Az ő számukra nem az a kérdés, hogy mit tennénk, ha, hanem az, hogy mivel töltsük azt a kis időt, ami még hátra van. Ha pedig ez a kérdés, akkor nem csak a prioritásokat kell megfogalmazni, nem csak azt, hogy mi a fontos, mi az, ami igazán lényeges a számunkra, hanem az idő is nagyon fontos tényezővé válik. Az ej ráérünk arra még helyét, átveszi az, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Különös, hogy amennyire jellemző volt Krisztus közeli visszavárása az apostolok korában, talán éppen annyira jellemző ránk, mai keresztényekre, hogy valahová a nagyon távoli jövőbe képzeljük el ezt az eseményt. Annak ellenére, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Most mégis próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat abba a közelre várásba, amiben a levélnek az olvasói éltek. Mi volt még nagyon jellemző arra az időszakra? Az, hogy a keresztények jobb esetben gúny és gyalázkodás tárgyai voltak, rosszabb esetben azonban mindenféle üldöztetésnek, életveszélynek is ki voltak téve. És egy ilyen helyzetben szólítja meg a címzettjeit Péternek a levele, egy ilyen helyzetbe próbál nekik útmutatást adni arra nézve, hogy hogyan éljenek. Biztatja őket az üdvösség reménységével, buzdítja, hogy szentek legyenek egész magatartásukban, úgy a kívülállók felé, még akkor is, ha azok gyalázzák és gúnyolják őket, mint a gyülekezeten belül. Ne az emberi vágyak szerint, hanem az Isten akarata szerint éljenek, bölcsen, józanul, helyesen felmérve, hogy mi a jó, mi a rossz, mértéktartóan, nem valami mesterségesen előidézett mámorban, és imádságos lélekkel. Ebben a kisebbségi létben és ebben az ellenséges környezetben, amiben a levélnek a címzettjei vannak, nagyon fontos, sőt életbe vágóan fontos volt az összetartozásnak és a gyülekezetnek a megerősítése. Hiszen a gyülekezet volt számukra az a hely, ahol nem kellett a kívülállók gúnyolódásától tartani. A testvéri közösség volt az, amelyből előtt lehetett meríteni, lelki értelemben meg lehetett pihenni, fel lehetett töltekezni. Ma is mindannyian vágyunk ezekre. Azt gondolom, hogy szép számmal vannak az egyházban, a gyülekezeteinkben, sőt akár a mi kecskeméti gyülekezetünkben is olyanok, akik úgy jöttek közénk, hogy elsősorban nem magát, az Istent, az Isten ígéjét keresték, hanem szerettek volna egy szerető közösséghez tartozni. Sok magányos ember van, és sokan vannak, akik ennek a világnak is inkább a közömbös vagy a durva arcával találkoznak, és bizony nagyon hiányzik nekik a figyelem, a kedvesség. És ha ezt megtalálják nálunk, az egyházban, a gyülekezetben, akkor talán nálunk is maradnak. A felolvasott ige szakasz arról szól, hogy hogyan éljük meg a közösséget egymással, hogyan építsük a közösségünket. A levél író számára elsődleges fontosságú a szeretet. Erre már egyébként a levélnek az első és második részében is találunk buzdítást. Szeretet. Milyen szép szó. Milyen szép érzés. Sokszor pontosan így gondolunk rá, hogy ez egy szép érzés, és milyen jó lenne, hogyha mindig ez hatna át bennünket. A Biblia olvasatában azonban a szeretet sokkal több egy szép érzésnél. A szeretetben döntés is van, a szeretet tettekben, segítségnyújtásban is megmutatkozó cselekedet. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. És szintén Jánosnál olvassuk Jézusnak a szavait, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ez a levél azzal emeli ki a szeretet fontosságát, hogy az sok bűnt elfedez. De vajon mit is jelent ez? Egy több mint 300 évvel ezelőtt íródott Biblia magyarázat ezt írja, és azt gondolom, hogy ez sokat segít nekünk a megértésben. Az igaz szeretet az, amely sok bűnt elfedez, arra készteti az embereket, hogy megbocsássák és elfedjék az önmaguk ellen elkövetett sérelmeket, és elfedezzék a mások által elkövetett bűnöket, ahelyett, hogy súlyosbítanák azokat, és a nyilvánosság előtt kiteregetnék. Ez a jó sávfárkodás Isten kegyelmét előlegezi meg, aki megígérte, hogy megbocsát azoknak, akik megbocsátják mások bűneit. Az egymás iránt való kitartó szeretet megmutatkozik a zúgolódás nélküli vendégszeretetben is. Biztosan ismerjük azt a mondást, hogy a vendégnek kétszer örül az ember, egyszer amikor megérkezik, meg egyszer amikor elmegy. A vendéglátásba ugyanis el lehet fáradni, főleg, hogyha nagyon ki akarunk tenni magunkért, főleg, hogyha jó nagy feneket kerítünk a dolognak, mint ahogyan történik ez Mária és Márta történetében, ahol Márta megtesz egy csomó mindent, amire Jézusnak egyáltalán nem volt igénye. Jézus ugyanis azért megy hozzájuk, hogy találkozzon velük, hogy beszélgessen velük, és egészen biztos, hogy beérte volna egy sokkal kisebb vendéglátással is. Ezután az igénk a lelki ajándékokról ír, amit kegyelmi ajándékoknak is szoktunk nevezni. A Biblia három felsorolást is ad ezekről Pál apostolnak a leveleiben. A Róma 12:7-ben szerepel az a felsorolás, amiben a diakónia is benne van, azt írja Pál, aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. Isten különböző lelki ajándékokkal ajándékoz meg bennünket, szintén a Róma 12-ben olvashatunk erről, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Péter levele nem részletezi az ajándékokat, hanem sokkal inkább azt hangsúlyozza, hogy Isten jó sáfáraiként és egymás javára szolgáljunk azokkal. Nem azért vannak lelki ajándékaink, hogy azokat megtartsuk magunknak, hiszen akkor értelmüket vesztik. Azért kaptuk őket, hogy szolgáljunk velük egymásnak. Talán feltűnő, hogy akár a római levél felolvasott részét nézzük, akár az alapigénket Péter leveléből, többször is szerepel a szolgálat, görögül a diakónia főnév, illetve a szolgálni diakóneó igének valamilyen alakja. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében olvasunk arról, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezetben 7 diakónust választanak meg az asztalok körüli szolgálatra, azért, hogy az apostolokat tehermentesítsék, és így azoknak több idejük maradjon az imádságra és az ige szolgálatára. És már megint újra itt van ez a szó, az ige szolgálata. Mert a szolgálatnak van egy általános érvényű jelentése is a Bibliában. Annyira, hogy Máté evangéliuma is ezt írja Jézus szavaira, amit Jézus mond, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A lényeg most azt gondolom, hogy számunkra ebből legyen annyi, hogy a kegyelmi ajándékokat, amik közül egy a diakónia, a diakóniai szolgálat, arra kapjuk, hogy egymásnak szolgáljunk velük. Egymás javára használjuk őket. Ahogy mondtam, ez a mai Isten tisztelet amellett, hogy természetesen mindenkinek nyitott, mindenkit szeretettel vártunk ide, a diakóniában szolgálóknak, illetve a diakóniai szolgálatunkkal kapcsolatba kerülőknek az Isten tisztelete, és ezért most a diakóniára egy kicsit szeretnék jobban fókuszálni. Amikor gyülekezeti tagokkal beszélgetek, akkor néha hallom a gyülekezeti tagoknak valami fajta mentegetőzését, ilyeneket, hogy nekem nincs olyan jó szókincsem, hogy kiálljak mások elé, nincs olyan jó fellépésem, hogy mások előtt beszélhetnék, vagy én nem tudok olyan szépen imádkozni, hogy egy ima közösségben hangosan is imádkozzak. És néha ugyanezek az emberek hozzáteszik azt, hogy egy tányér süteményt azt viszont szívesen megsütök. Szívesen főzök egy betegnek, vagy egy kismamának egy ebédet, mert ezekben otthon vagyok. El tudok menni bevásárolni valakinek. Össze tudok készíteni egy kis csomagot egy rászorulónak. Lehetne folytatni még mind a két sort, azt is, hogy mi minden van, amit nem tudunk, nem érzünk testhez állónak, és azt is, hogy mi az, ami megy, ami olyan természetes számunkra, mint egy kávét lefőzni. Péter lényegében azt mondja nekünk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, azzal szolgáljatok. Mert az is Isten sokféle kegyelmének egyike. Isten nem ugyanazt az ajándékot vagy talentumot adja mindannyiunknak, mert nem is ugyanazt a feladatot akarja ránk bízni. Nem állhat mindenki a szószéken, nem ülhet mindenki oda az orgonához, ahogy nincs is mindenkinek türelme meghallgatni egy másik embert, vagy nem tud mindenki igazán finom pogácsát sütni egy szeretett vendégségre. De azt tudjuk, hogy ha valaki a szívét szeretné kiönteni valakinek, mert belülről emészti valami, akkor annak hiába a pogácsa, talán még az orgona muzsika is, mert nem ezekre van szüksége. Nem ezek könnyítenek igazán a lelkén, hanem az, hogyha valaki odaül mellé, rászánja az időt és meghallgatja. Nem az számít, hogy milyen kegyelmi ajándékunk van, hanem azt, hogy azt felismerjük. És felismerjük azt, hogy a mi saját kegyelmi ajándékunkat hol, mikor és hogyan tudjuk a mások hasznára fordítani. Nem szabad lebecsülnünk azt, amit mi kaptunk, mert az olyan lenne, mintha az Úristennel szemben elégedetlenkednénk. Mintha azt mondanánk, hogy hát nekünk csak ennyi jutott, nekünk csak ennyit adott. Pedig az a csak ennyit, azt Isten nagy-nagy szeretettel és nagy váradalommal adta nekünk. Azzal a váradalommal, hogy jól fogjuk kamatoztatni, hogy jól fogunk sáfárkodni vele. Valakinek majd a javára fordítjuk, valaki olyannak, akinek éppen arra van szüksége. Ne felülbíráljuk a lelki ajándékainkat, hanem sáfárkodjunk velük jól. Azt is hozzáteszi Péter levele, hogy úgy szolgáljunk, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi. Hát egyébként mi mással is végezhetnénk. Nem csak a lelki ajándékunk van Istentől, de az erőt is tőle kapjuk a használathoz. Még a legnagyszerűbb ige hirdetővel is megtörténhet, hogy kiég, hogy egyszer csak elfárad, hogy egyszer csak nem jönnek a szavak. És a diakóniai, a szeretett szolgálatban is el lehet fáradni, vagy meg lehet fáradni, hogy már megint kérnek tőlünk valamit, már megint adnunk kellene, már megint szükség lenne a figyelmünkre, a türelmünkre, a segítőkészségünkre, az időnkre, miközben megvan a magunk baja is. Vagy éppen attól fáradunk el, hogy megpróbáljuk a legjobbat adni, a tőlünk telhető legtöbbet, és aki kapja, az ezt olyan természetesnek veszi, hogy még meg sem köszöni. Hogyha mi a saját erőnkből akarunk szolgálni, akkor bizony lehet, hogy nagyon-nagyon könnyen elfáradunk és lemerülünk. Az Isten szent lelke az, ami fáradhatatlan, és ami feltölthet bennünket. A jó hír az, hogy Isten nem is azt várja tőlünk, hogy majd mi egyedül megoldjuk, egyedül a saját emberi erőnkből végezzük a szolgálatot. Egyfelől minden szolgálatban ad mellénk társat is, másfelől pedig tőle kérhetjük az erőt, és ő meg is adja, ezt ígéri, hogy csak egy példát hozzunk Ézsaiás könyvéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Isten nem kizsigerelni, nem felemészteni akar bennünket. Ha nincs erőnk, akkor érdemes rajta elgondolkodni, hogy talán az a feladat se a miénk. Nem mindig könnyű felismerni azt, hogy ezt a feladatot most másnak kell-e átengednem, vagy pedig nekem kell hozzá felnőni. De ha nekünk kell hozzá felnőni, akkor egészen biztos, hogy az erőt is meg fogja adni hozzá az Úristen. Mit jelent még az, hogy úgy szolgáljunk, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi? Hát azt is jelenti, hogy ne is próbáljunk egyéb látszatot kelteni. Ne próbáljuk azt a látszatot kelteni, hogy a mi emberi nagyszerűségünk áll a szolgálatunknak a hátterében. Hogy ezt vagy azt a jó szolgálatot egyedül, pusztán a saját erőnkből, a saját okosságunkból, a saját ügyességünkből voltunk képesek elvégezni. Egyrészt, mert ez nem volna igaz. Másrészt pedig, mert amikor így teszünk, akkor megpróbáljuk magunkra irányítani a figyelmet. Akkor szeretnénk egy kicsit fürdőzni a dicséretben, az emberi elismerésben. Látszani egy kicsit, vagy éppen nagyon. Ez egy természetes emberi vágy, mondhatnánk azt is, hogy természetes emberi kísértés, amitől Péternek a levele meg akar óvni bennünket. Óvni akar attól, hogy mi a magunk dicsőségét keressük, fényezzük, ahelyett, hogy az Istenre mutatnánk rá, és az Istennek a dicsőségére. És akkor adja magát a kérdés, hogy akkor hát nekünk az ige szerint nem jár elismerés, ne várjunk visszajelzést azért, amit elvégeztünk. Ne töltsön el bennünket valami jóleső érzés, hogy végre sikerült valami jót csinálnunk. De igen, átjárhat bennünket a jó érzés, hogy az Isten segítségével sikerült végre valami jót tenni. Átjárhat bennünket a hála, és meg is kell köszönnünk az Úristennek. És lesz visszajelzés is. Az igazán fontos elismerés pedig, azt gondolom, hogy valahogy így hangzik, jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz Urad örömében. Egymás iránti szeretet, egymás iránti vendégszeretet, és egymásnak vagy egymás felé való szolgálat. Péter levele ezt ajánlja a Krisztus visszavárására, a hátra lévő rövid időre az olvasóinak. De az Úristen erre hív bennünket is. Szeretetre, szolgálatra, szeretetszolgálatra. Arra, hogy az Isten szeretetét, amit megmutatott Jézus Krisztusban, és amiből mi naponként táplálkozhatunk és táplálkozunk is, azt adjuk tovább. Ezzel a szeretettel szolgáljunk egymás felé. Szolgáljunk így a gyülekezeten belül egymásnak, hogy valóra váljanak köztünk Jézusnak a szavai. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És szolgáljunk így a kívülállók felé is, mert ami Úrunk Jézus azt is mondta, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Akár mikor is tér vissza a mi Urunk Jézus Krisztus, ha az egymás javára és az ő dicsőségére való szolgálatban talál minket, akkor jól várakoztunk. Ámen. Most hallgassunk meg egy verset.
Turmezei Erzsébet mindig csak adni. Az öreg kút csendesen adja vizét, így tellik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, tisztán, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen tovább adhatom. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 312. dicséret első és negyedik verszakát. A 312. dicséret első verszaka így kezdődik: Uram, a te igéd nekem.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te igéd eligazító szaváért, azért, hogy rámutatsz, mi az igazán fontos. Hálát adunk azért, hogy újra és újra visszaterelsz bennünket ahhoz, amit te lényegesnek ítélsz, ahogy ma is ráirányítottad a figyelmünket az egymás iránti szeretetre, a másokért cselekvő szeretetre. Annyi minden van ebben a világban, ami elvonja a figyelmünket erről, és annyi minden van bennünk, a szívünkben is, hiszen sokszor csak önmagunk körül forognak a gondolataink. Hálát adunk neked azért, Urunk, mert te szeretsz bennünket, és hálát adunk azért, hogy mi is szerethetünk téged, és szerethetünk másokat. És gondolunk most itt, Urunk, mindazokra, akikkel megajándékoztál bennünket az életünkben. Legyenek akár most is részei az életünknek, vagy akár már csak az emlékeinkben élők. Köszönjük, Urunk, azt, hogy szolgálhatunk neked, hogy szolgálhatjuk a mások javát, a te dicsőségedet. Köszönjük azt, hogy nekünk is adtál valamit, amivel gazdagíthatjuk a mások életét, és amivel gazdagíthatjuk a közösségeinket. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy felismerjük a lelki ajándékainkat. és tudjuk azokat a te akaratod szerint használni. Hálát adunk neked, Istenünk, a közösségeinkért, a gyülekezetünkért, az egyházért, és azért, hogy a te lelked által munkálkodsz közöttünk. Hadd legyünk, Urunk, magunk is jó munkatársaid a közösségeink építésében, és hadd képviseljünk téged jól azok előtt, akik még csak kívülről ismerik az egyházat, és távol vannak tőled. Urunk Istenünk, imádkozunk a betegeinkért, a gyászolókért, a szükséget szenvedőkért, ezért az egész világért. Légy a mi őriző pásztorunk, nem a magunk érdeméért, hanem a te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Most egy csendes percben vigyük az Urunk elé a személyes imádságunkat. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg egy bizonyságtételt egyik kedves gyülekezeti tagunk, Kocsi Jánosné, beszél nekünk arról, hogy ő hogyan érzi magát a diakóniai szolgálatban, utána pedig Telek Péter Pálné Kabai Virág diakóniai igazgató szeretne néhány szót mondani.
Kocsi Jánosné, Ica néni vagyok. Sokszor elmondtam már, hogy a nyugdíjas éveimben annak az elején kerültem közel a református közösségünkhöz. Addig egy tévelygő tag voltam. 95-ben lettem nyugdíjas. Ebben az időben lelkileg mélyen nagyon magam alatt voltam, özvegy, magányos. Ekkor találkoztam azokkal a segítő kezekkel, akik értem nyúltak, hívtak a Bibliaórára, a Nőszövetségbe. Itt az asszonytestvérek magukkal vittek oda, ahol szorgos kezekre volt szükség. Így kapcsolódtam a diakóniai munkába, így gyógyult a lelkem. Nem magammal sajnálgattam magamat, elfoglaltságom volt. Részt vettem az asszonyokkal a karácsonyi ebédosztásnál, a zsíros kenyér, a lila hagymával abszolgáltuk föl. Akkor 17-ben a Szabóné Szanyi Ica tiszteletes nő egy hetes tábort vezetett. Ott voltam ebédfőzésnél, tálalásnál, mosogatásnál, segítettem egész héten. Ott voltam a templomkertben, amikor takarítgattuk, akkor jelen voltam, amikor a diakónia megkapta a Szarvas utcai házat, festés előtt és után is takarítottunk. A tanoda kezdetén többször vállaltunk ebédfőzést, voltam, amikor a tanodai kislányokkal gyúrtuk a lángost, dagasztottuk a lányokkal. Palacsintasütést sokszor vállaltam, több alkalommal. Amit el is vittem a tanodába, így beleláttam, hogy milyen szépen foglalkoznak a gyerekekkel, szépen imádkoznak, énekelnek. Szeretném elmondani, ezek a dolgok, amiben részt vettem, ezek nekem nem kényszermunka volt, nagyon hasznos volt. kiemelt engem abból az önsajnálatból, örömmel csináltam, nem voltam és nem lettem magányos. Minden nap hálát adok az Úrnak, hogy segített megtalálnom a jó közösséget, ahol erősödött a hitem, megtanultam imádkozni, énekelni. Hálát adok, köszönöm, hogy tudok vállalni feladatokat, imádkozom ezért. Áld meg, Uram, a gyülekezetünket, gyarapodjon áldozatkész tagokkal, fiatalokkal, akik örömmel vesznek részt a nemes munkában.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, és kétféle gyülekezeti taghoz szeretnék szólni. Köszönöm azoknak a szolgáló testvéreknek az áldozatos munkáját, akik évek és évtizedek óta jelen vannak ebbe a szolgálatba, akár a nőszövetségbe, a diakóniai szolgálatba, hogy Ica néni mondta, a főzés szolgálatába, a takarításba is elmondhatatlanul sokféle feladatban hűséggel és számunkra példaként vannak jelen. És köszönöm azoknak a munkáját és szolgálatát, akik láthatatlanul végzik ezt. Én magam is sokszor vagyok annak tanúja, hogy úgy segítte egyik testvér a másiknak, hogy nem szeretné, hogy megtudják. Mert a diakóniai szolgálatot csendben, szelíden lehet hosszan és kitartóan végezni. Köszönjük az igehirdetés szolgálatát és a tevékeny szolgáló kezek evangéliumának nyújtását is a diakóniába szolgáló testvérektől. És a másik fajta ember, vagy gyülekezeti tagjához szeretnék szólni, akit várunk a diakóniai szolgálatban, mert hogy diakóniát és a szeretett szolgálatot mindenki tudja nyújtani. Ez egy olyan kegyelmi ajándék, aki mindenre, mindenféle ember képes. Én magam nagyon sokféle emberrel találkozom a diakóniai szolgálatban, és az a csodája és az ajándéka, hogy mindenki tud ebben részt venni. És mindahogy hallottuk, hogy ez egy kegyelmi ajándék, és hogy ezt az Úristen elhív embereket erre a feladatra, akit megszólít, szeretettel várjuk, lehet nálunk jelentkezni mindenféle területen, akár az asszony közösségben, akár a diakóniai szolgálatban, a beteglátogatásban, a Kékkereszt csoportban, de bármilyen szolgálatban, a tanodában és idősellátásban, bárhol várunk mindenkit. Köszönöm, hogy ennek a kegyelmi ajándéknak és ennek a csodának részese lehetünk, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy ezt a szolgálatot végezhessük.
Köszönöm szépen Kocsi Jánosnénak és Telek Péter Pálék Abai Virágnak is a szavait. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket, vagy hát néhányat a hirdetéseink közül. A hirdető lapokat megtaláljuk a kijáratoknál. Ezeken elolvashatjuk a szokásos heti alkalmainkat. Szeretném szomorú szívvel hirdetni, hogy ezen a héten búcsúztunk Fejér József és Tóth Ödönné Arányi Piroska Flóra testvérünktől. Halottaink is vannak, Kulcsár Lászlóné, Bán Erzsébet, aki 91 éves korában ment el a mindenélők útján. A temetése november 4-én, kedden, 3:45-kor lesz a köztemetőben. És búcsúzni fogunk Szappanos László, 84 éves testvérünktől. November 8-án, szombaton, 1 órakor lesz az ő temetése a református temetőben. Az otthoni imádságainkban is kérjük Isten vigasztalását a megszomorodott szívű gyászolókra. Szeretném kiemelni a hirdetések közül, ha már a diakóniánál tartunk, hogy minden hétfőn 9:30-kor, 9:30-kor ima közösséget tartunk a diakóniai központba, és szeretettel várjuk mindazokat a testvéreket, akik akik így szeretnének az imádságukkal hozzájárulni a diakóniai szolgálatunkhoz. És hirdetem, hogy a kiáratoknál diakóniai bevásárló listát is találhatunk, ami abban akar nekünk segíteni, hogy ha adományozni szeretnénk élelmiszert, akkor mi az, ami a legjobb segítség. Hirdetem, hogy Alfa sorozat indul a gyülekezetünkben november 11-én, kedden. Ez egy 11 alkalmas sorozat, az első hetenként van. Az első három alkalom az a Budai utcai Sion házban lesz megtartva. Ajánlgassuk ezt az ismerőseinknek is. Az Alfa sorozat egy olyan sorozat, ahova már nem elsősorban gyülekezeti tagokat várunk, hanem olyanokat, akik még csak úgy érdeklődnek az Isten dolgai felől, tehát teljesen laikusoknak, akár ateistáknak hirdetjük ezt a sorozatot, és éppen azt a célt szolgálja ez a sorozat, hogy egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedjünk az Úristennel, meg a keresztény hitünknek az alapjaival. Hirdetem, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium nyílt napokra várja az ide készülő diákokat, erről is van pontosabb információ a hirdetőlapon. November 15-én 8:30-tól délután 3 óráig Emmausba hívjuk a gyülekezeti tagokat egy közös imádságra, áhítatra és őszi kertgondozásra. Hirdetem, hogy aki a vasárnapi istentiszteletekre, a 9-esre jár, vagy éppen azért nem jár, mert azt gondolja, hogy nem tudja hová tenni az óvodás korú kisgyermekét, azokat is nagy szeretettel látjuk, mert újra indult a templomovi szolgálata a 9 órás istentisztelettel párhuzamosan az óvodás korú gyermekeknek is van foglalkozás. És hirdetem, hogy megkezdtük egyházközségünk 2026. évi választói névjegyzékének az összeállítását. Ha eddig még az idén nem rendeztük ezt az ügyünket, nem fizettük be az egyház fenntartói járulékot, akkor még megtehetjük ugye az évnek a végéig. És szeretettel hirdetjük az ebédházhoz szállításunkat, amiben a konviktusnak az ebédjét nyugdíjasok számára minden hétköznap a Sion szervezésében szállítjuk. Ha valakinek erre van szüksége, akkor Halasi Gábornál, a Budai utcai Sion ház vezetőjénél tud érdeklődni. Most Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt a záró énekünket énekeljük, a 821. dicséretnek mind a 3 versszakát. A 821. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Áldás békességet, áldott vasárnap délutánt kívánok mindenkinek.